Kosztolányi György, a Magyar Tudományos Akadémia elnöki bizottság az egészségért testületének elnöke van a telefonnál. Azért a telefonnál, mert a koronavírus járvány miatt az Inforádióban is a feltétlenül szükséges mértékűre csökkentettük a személyes találkozások számát. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm!
Mi az, amit biztosan tudunk erről a vírusról, és mi az, amit csak jó lenne tudni, de biztosan tudjuk, hogy nem tudjuk még?
Hát ez az utóbbi sajnos, ez van többségben. Amit lehet tudni, az hogy egy ismert víruscsoportba tartozó, de egy új fajta jelent meg. Ismereteink szerint az elmúlt év végén Kínában, ezek közismert dolgok most már, és ez az új vírus, ami, hát úgy lehet ezt olvasni, hogy SARS-CoV-2 vírus, ez okozza a korona betegséget, ezt úgy rövidítik, ezt mondom azoknak, akik hírekben látják, hogy COVID-19, a 19 jelzi az évet, onnan indult. Ennyit tudunk, hogy egy ismert csoportba sorolható, de új fajta vírus, amelyiknek nagy a fertőző képessége, és az egyes típushoz viszonyítva viszonylag, ismereteink szerint, kisebb a halálozást okozó veszélye. Ez persze nem ennyiti azt, hogy nagyon sokan meghaltak. Ennyit tudunk. Tudjuk azt, hogy a vírusnak van egy fertőzésnek, van egy olyan szakasza, ez ismereteink szerint több napot is igénybe vehet, 1-5 napot, tehát inkább a 4-5 nap, amikor az egyénnek fogalma sincs arról, hogy ő vírusfertőzött, teljesen tünetmentes, és utána jöhetnek tünetek, vagy nem is jönnek tünetek, vagy a tünetek ez egy szomorú alcsoportként, hogy nagyon súlyos lehet, és be is halhat. Tehát van egy olyan szakasz, amikor az egyén megkapta a vírust, fertőző, de még nem tudja, hogy ő vírushordozó. Ez egy nagyon komoly veszélyt jelent a megelőző intézkedéseket tekintve, mert fertőzők olyan egyének, akiknek nincs fogalmuk, hogy ők a vírust hordozzák és terjeszthetik. Voltak éppen minden további, az inkább azt mondanám, hogy nem tudjuk. Mondjuk kezdem a legnyomasztóbbal, hogy nem ismert a gyógyszer ellene, nem tudjuk, nincs óriási kutatások ellenére a vakcinát nem sikerült előállítani, annak ellenére, hogy a vírus RNS, tehát az örökítő, vírus örökítő anyagának a felépítése az ismert már, lehet tudni, hogy milyen bázisokból épül fel, ez a szekvenciát tudjuk, és az az alapja annak, hogy folynak a kutatások a vakcina előállítására, a gyógyszerre is, de a kezelésre vonatkozóan nincsenek adataink. Nagyon sok, ha közben szól mondja, mert ezt tudom sorolni, hogy miket nem tudunk, de valamit közben szólt.
Igen, mert hogy én még az elejére szeretnék visszamenni egy pillanatra, azt biztosan tudjuk, hogy ez egy természetes úton előállt, keletkezett vírus, vagy laboratóriumi vírus, ahogyan azt például az amerikai külügyminiszter egyre hangosabban mondja.
Ezt az elmúlt néhány napban jelent meg egy ilyen a WHO-nál, hogy biztos az, hogy nem egy valamilyen rossz szándékkal előállított laboratóriumi vírus. Már amennyire ugye lehet biztosat mondani, de szokatlan határozottsággal jelent meg ez a hír. Általában a vírusok nagyon könnyen mutálódnak. Az annyit jelent, hogy nagyon könnyen megváltozik ez a genetikai adat, genetikai sajátság, az RNS bázis sorrendje, és hogyha megjelenik egy ilyen változás, egy mutáns változás, amelyik sejtéseink szerint lehet is tudni talán, hogy mi az, amin az embernek, emberi sejteknek a felszínén lévő receptorokat fogadó szerkezetekkel azonos, és meg tudja támadni a sejtet, akkor elindulhat egy ilyen vírus, bekerül a sejtekbe, szaporodik, és ettől kezdve indul a világ útjára, a pandémiára.
Azt hogy lehet megállapítani, ha lehet egyáltalán, hogy egy vírus hogyan keletkezett? Van a keletkezésének a vírusban bármilyen nyoma, naplója, vagy nincs?
Nincs, ezt nem tudjuk. Az, hogy mi okozza a mutációt, azt hát csak általánosságban lehet tudni, hogy a környezetünkben lévő nagyon sok minden olyan, itt most a közismert dolgokat mondom, hogy a háttér sugárzás bizonyos olyan sajátságok, amelyek közismertek az élő szervezettel a genetikai mutáció kiváltásában, de nem tudjuk. Azt hozzá kell tennem, hogy a vírusok ugye nem önállóan nem életképesek. Ahhoz, hogy egy vírus szaporodjon, ahhoz az kell, hogy egy élő sejtbe be tudjon hatolni, és ettől kezdve ez a sejt gondoskodik arról, idézőjelben gondoskodik, hogy ez a vírus ez elkezd sokszorozódni, és ettől kezdve lesz aztán fertőzőképes. De az, hogy mi okozza azt, hogy ez változik, azt nem tudjuk pontosan. De hát mondok valami mást, ami lehet, hogy csak a kérdésére ezt talán hozzátartozik, hogy a genetikai anyag, akár DNS-t, akár RNS-t mondjuk, nagyon könnyen változik. Az emberi szervezetben most, amióta mi beszélünk, százával, akár ezrével keletkeztek a szervezetünkben is olyan mutációk, amelyek szerencsére nem okoznak semmi bajt, mert kiiktatódnak, tehát nem okoz semmit. De hát egyáltalán a DNS RNS szekvencia az könnyen mutálódik. A vírusról lehet tudni, hogy nagyon sok nagyon nagy ez a készsége, hogy mutálódhat, és különféle verziók alakulhatnak ki.
Azt mondta, hogy nem életképes önállóan. Ezt nagyon jól megtanultuk már az általános iskola vége felé. Akkor mit csinál a vírus például a kilincsen, a papíron, ha nem él? De nem is lehet teljesen halott, hiszen vigyáznunk kell arra, hogy ne fertőzzön meg bennünket.
Általában megint mondom, az RNS, DNS, tehát az örökítő anyagnak ez a kémiai láncolata, ez önmagában nagyon sokáig el tud lenni, annélkül, hogy nem él, tehát nem feltétlenül kell egy élő szervezet, hogy életbe tartsa, hanem ez a szekvencia, ez tulajdonképpen egy olyan kód, a szekvencia egy kód, ami nem kell, hogy éljen, de mégis ez a kémiai anyag, ez ott marad, ez a kilincseken ott marad. Aztán fizikai körülmények hatására, napfény, eső, mindenféle más környezeti hatás, aztán szétesik, elbusszul, nem kerül tovább. De életbe tud maradni kilincseken is, igen.
Aki egyszer elkapta, az védett? Erről tudunk-e már többet annál, mint sem, hogy vagy igen, vagy nem?
Hát ez most már akkor bevezet oda, ami az akadémiának az állásfoglalás lényege, és talán röviden elmondom, hogy ne maradjon ez homályba. Ugye, ha egyszer valaki elkapta ezt a vírust, belekerült a élő szervezetbe, ez ebben az esetben a légúti, mégpedig a felső légúti, tehát a torok gége, az, amelyik inkább ebben az esetben érintett, és innen juthat le aztán a mélyebb tüdőbe a légutakra. Tehát belekerül egy ilyen vírus az egyénbe, akkor ez az egyén, ez addig, amíg nem szaporodik olyan mértékben a légúti nyálkahártya felszíne sejteibe, hordozza, de nem fertőz, és utána megjelenik az, hogy különféle tünetek alakulhatnak ki. Ugye nagyon könnyen elsikkadható jel, hogy az illetőnek a szaglása esik ki, ezt lehet, hogy észre se veszi, kiesik a szaglás, és lehet, hogy ezzel meg is ússza. Tehát, hogyha elindul a tünet, ettől kezdve az egyénben elindul egy olyan folyamat, ami a közismert immunológiai reakció, tehát elindul egy nagyon bonyolult folyamat révén ezzel a vírussal szembeni ellenanyagtermelés, immunológiai reakció. Ez kétféle, erre aztán nagyon bonyolult, ezt nem akarok részletekbe menni, lehet úgy, hogy úgy hívjuk, hogy humorális, és lehet egy celluláris, tehát egy ilyen antitest alapú is lehet, és sejthez kötött immunológiai reakció. Minden esetre elindul egy ilyen reakció, és ez vagy megfogja, és hát eddigi adataink szerint az emberekben, ha csak nincs valami nagyon-nagyon rossz egyéb ok miatt lerobbant immunológiai rendszere, ez meg tudja fogni ezt a vírust, és véget tud vetni ennek a fenyegető állapotnak. Tehát van egy olyan állapot, amikor elindul az ellenanyagtermelés. Ez adja azt az alapot, amire ez az akadémiai állásfoglalás is alapozódott, nevezetesen, hogy lehetőség nyílik arra, hogy egy pontosan megtervezett, nagyon precízen kidolgozott, fenntartható program mentén lehetőség nyílik ennek a tünetmentes, de ellenanyagot termelő állapotnak az megállapításával a társadalomban a szükséges óvintézkedéseket specifikusan, célzottan meghatározni. Érthető módon, hogyha valakinek van egy ilyen ellenanyag termelése, és az ön előbbi kérdésében benne volt, hogy ez vajon ez biztos védettséget jelent-e, ez az első két percemben mondottak közül oda tartozik, hogy erre még biztos tudásunk nincsen, de higgyük azt, és hiszük is azt, hogy egy ilyen állapotban az ellenanyag kimutatása, az kimutathatósága azt jelenti, hogy az egyén az védett.
Aki védett, az nem is tud fertőzni?
De tud fertőzni, addig, amíg ez ugye maga a védettség kialakulása is időben elnyújtott folyamat. Ezt is mondhatom, mert most már a szinte a napi sajtó szintén tudjuk, hogy az immunglobulinok között van egy IgM nevű, amelyik az akut fázisban mutatható, és az IgG, amelyik a későbbi fázisban. Tehát, hogyha valakinek ellenanyaga van, ez elválik attól, hogy az egyénben a vírus jelen van-e és fertőz-e. Tehát előbb tűnik el a fertőzőkészség, fertőzés veszélye, mint hogy az ellenanyagok egyáltalán detektálása kimutathatóvá kerülnek. Tehát amikor a szérológiai teszteléssel meg tudjuk mondani, hogy bizonyos egyénekben van ellenanyag, ez nem is azt jelenti, hogy az egyénben nincsen már vírus, hanem azt jelenti, hogy ő jelenleg ismereteink szerint viszonylag védetnek tekinthető.
Az, hogy viszonylag védetnek tekinthető, az azt jelenti, hogy ő már nem kaphatja el, de ő még továbbadhatja a betegséget?
Abban az esetben, amit az előbb mondtam, hogy elválik időben, az első szakaszban, amíg a vírus jelen van a szervezetben, továbbadhatja. Azonban, hogyha egy IgG típusú, tehát az, amelyik a tartós védettségnek a kialakulását jelenti, arra az időszakra vonatkoztatva már azt lehet mondani nagy valószínűséggel, hogy már nem fertőz.
Meg kell akkor ezek szerint találnunk valamilyen módon azokat az embereket, akik védettek és már nem fertőznek?
Így van, így van. Általában a szűrések az ilyen populációs, a népességnek a különféle nagyságú köreire kiterjedő szűréseknél érdemes együtt csinálni a vírus kimutatását, ezt megint most már a nagyon tájékozott hallgatók számára mondom, a úgynevezett PCR reakcióval. Ezek a vírus jelenlétét lehet kimutatni, ami ugye orrváladék vagy aratváladékból történik. A másik szűrés az pedig a vér mintából történő szerológiai ellenanyagvizsgálat, amelyik jelzi azt, hogy az illetőben elindult-e és jelen van-e ez a védettség. Tehát ez a kettő együtt jelzi azt, hogy a népességen belül bizonyos értelemben elkülöníthetők azok, akik még nem találkoztak vírussal, ők a veszélyeztetettek, és meghatározható azok köre, akik már találkoztak a vírussal, és kialakult bennük egy védettségi állapot. Ami érthető módon az erre alapozott, szeparált, elkülönített tevékenység rendkívül fontos a eddig nem említett, de legalább ennyire nehéz gazdasági és az élet visszafogásának, a karanténnak a felszabadítását, az újraindítását lehetővé teszi. Tehát ennek az állásfoglalásunknak az egyik fontos megállapítása, hogy és az akadémiai bizottság ugye megalakulása óta a kormányok, a döntéshozók, a társadalom minden rétegének a tájékoztatását kívánja szolgálni. Ezzel az állásfoglalással arra hívjuk fel a figyelmet, hogy nagyon fontos a járvány hosszabb távon történő féken tartására, az esetleges újra fellángolására, az újabb hullámok megjelenésének elindítására, megakadályozására egy olyan program elindítása, ami lehetővé teszi, hogy az egyénekben elkülönítsük a veszélyeztetetteket és a védetteket.
Ha megtaláljuk a védett embereket, akkor őket nyilván fel lehet szabadítani a korlátozások alól, és be lehet küldeni őket a fertőzés veszélyes első vonalba, mert ez így elég keményen hangzik.
Ez keményen hangzik, de addig, amíg nem tudunk jobbat, ezt fel kell vállalni. Nézze, az a helyzet, hogy ebben a helyzetben nincs jó megoldás. Ez hogyha én most kezdem azzal, hogy most mi legyen egy kormány döntés, egy politikai döntés, induljon-e a gazdaság újra, vagy várjuk, amíg teljesen megbízhatóan nincs veszélyeztetettség, vagy fordítva. Ez egy borzalmas, nehéz döntés, nincs jó megoldás. Tehát ilyen értelemben a kérdésére is azt tudom mondani, hogy a jelen ismereteink szerint az ilyen egyének, akikben kimutatható az ellenanyag, hát inkább úgy fogalmazom, hogy sokkal bátrabban vonhatók be olyan tevékenységbe, mint akiknek nincs a védettségük. Azt hiszem, ez teljesen egyértelmű, és ez egy abszolút világos, de nagyon leegyszerűsített következtetés, még akkor is, hogyha a kutatás egyelőre elég intenzíven hívja fel arra a figyelmet, hogy pontosabb adatok is kellenek annak kimondására, hogy egy ellenanyagot hordozó egyén a későbbiek során vajon megkaphatja-e újra fertőzést, jelen pillanatban inkább azt mondjuk, hogy nem, de addig, hát a tudomány az már csak ilyen, hogy állandóan kételkedik, és mind egyre több bizonyítékot szeretne szerezni, de egyelőre az a feltételezés, hogy az ilyen egyének, akik már átestek a vírusfertőzésen, nem fertőzők, ezek bevonhatók olyan társadalmi tevékenységbe, például kórházakban, betegápolásra kiszolgálók, legkülönfélebb olyan tevékenységek, amikor elkerülhetetlen a több emberrel való kapcsolattartás, ami nagyon fontos az élet újraindítása szempontjából.
De ez azt is jelenti, hogyha az immunis, magyarán, ha a védett emberek mennek a fertőzés veszélyes első vonalakba, akkor a védendőket onnan ki lehet vonni, viszont sose lesz nyájimmunitás így.
Hát nézd, a nyájimmunitás körül is megoszlanak a vélemények, hogy egyáltalán elérhető-e. A nyájimmunitás hát igazából nagyon korlátozott annak, amit lehet tudni, a svédek álltak erre a vonalra. Ez azonban ez egy elég kockázatos dolog, mert ez hát nagyon eltúlozva, ez azt jelenti, hogy hát hagyjuk a vírust, addig garázdálkodjon, ami ki nem alakul egy olyan általános védettségi állapot, és hát reméljük, hogy sok áldozattal nem fog az járni. Na most egy ilyen politikát természetesen egy olyan magassal szervezett, tradicionálisan jó egészségügyi rendszerrel bíró ország, mint Svédország talán megengedheti, de hát ezt is sokan kétlik, hogy ez egy okos döntése. Tehát a nyájimmunitásnak a elérése, az arra vannak logikus feltételezések, és ha így kérdezte, hogy amit az előbb mondtam, az nem húzza-e ki a talajt, a racionális talajt a nyájimmunitás alatt? Nem, mert azért, amit mondtam, az inkább egy ilyen kutatási cél, hogy vajon egy védett egyén az abszolút védette. Erre mondom, erre vannak mi kételyek, meg további vizsgálatokkal is meg kell erősíteni, de alappal tételezhetjük fel, hogy az egyének azok igen védettek és beküldhettek esetleg olyan tevékenységi körbe, ahol nagyobb a veszély.
Etikai kérdéseket vizsgálnak, amikor javaslatokat tesznek, például ameddig nem tudjuk, hogy a védettnek látszó személy valóban védette, addig ő vajon küldhető-e bárhova? Hiszen bármi történhet vele, ameddig nem tudjuk, hogy 100%-osan védette.
Abszolút fontos, amit mondott. Egyébként az akadémiának ez a bizottságon programra is tűzte ezt, amit felvetett. Ez egy rendkívül nehéz etikai kérdést vet fel. Hát egyáltalán az, hogy egy ilyen járványhelyzetben, amikor nagyon limitáltak a lehetőségek. Hát erről megint csak lehetett hallani a napi sajtóban is, hogy azért kellett egészen nagy arányba túlméretezni a védő eszközöket, kórházi ágy felszabadítást, mert nem lehet tudni, hogy berobban-e a fertőzés, a járvány egy olyan állapotba, ami jelen ismereteink szerint majdnem illuzórikus nagy számokat is tekintve, meg tudja fogni, hogy ne kelljen a limitált, például lélegeztető gépeknél azt mérlegelni, hogy akkor most kikerülj a lélegeztetőgépre. De ugyanilyen etikai dilemma, és ez sokkal valószínűbb, és erre is lehetett ugye véleményeket hallani, és gondolom a hallgatók körében is vannak, akik nem egyformán vélekednek, hogy milyen etikai szempontok alapján lehet most felkészülni egy esetleg túlzottan nagy járvány okozta teherre, és ez elegendő oke etikailag, hogy a más betegségekben szenvedők ellátását egyelőre felfüggeszti az egészségügyi ellátórendszer. Nagyon nehéz etikai döntések, és hát egyébként is nagyon, mint minden az egészségügyben tele van súlyos etikai dilemmák a kérdésekkel.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Kosztolányi György, a Magyar Tudományos Akadémia Elnöki Bizottság az Egészségért Testületének elnöke van a telefonnál. Azért a telefonnál, mert a koronavírus járvány idején az Inforádióban is a feltétlenül szükségesre csökkentettük a személyes találkozások számát. A beszélgetést az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik.